Isten hozott, drága gyermekeink, Isten hozta a kedves ünneplő sereget, csendesedjünk imádságra, és kérjünk áldást a házasság kötésre. A mi segítségünk és a házasság kötés gazdag megáldása, jöjjön az Atya, Fiú és Szentlélek Istentől. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! A gyülekezeti ének előtt az ifjú pár köszöntésére hallgassunk meg egy szép énekszámot Köpeti Sándor előadásában, és Kolcsár Péter orgona kíséretében.
Lord, it's my time in thy.
Köszönjük szépen! Most pedig gyülekezeti énekkel készüljünk az ige hirdetés meghallgatására. Énekeljük el a 468-as ének első versét. A 468. ének így kezdődik: Kövesd a Jézus, kövesd még ma! Tamás és Krisztina, kedves ünneplő gyülekezet, hallgassuk meg Isten üzenetét, amint az írva található Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt második levelében, a 6. rész 16. versében. Felolvasom Isten igéjét Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt második leveléből, a 6. rész 16. verséből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Közöttük fogok lakni és járni. Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. Közöttük fogok lakni és járni, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. Eddig tart az alapige. Helyet lehet foglalni. Ezúttal könnyű volt az ige választás, ami amúgy gyakran nehéz egy lelkipásztornak, mert kedves fiataljaink, választották ezt az igét, ami rákerült az esküvői meghívójukra is, ami Istennek egy ószövetségi ígérete, amit Pál apostol átvett az új szövetségbe, és így közvetít nekünk, mai új szövetségi keresztényeknek. Testvérek, különös kérdés az, és nagyon gyakorlatias. Hol lakik Isten? Ezt a kérdést tette fel egyszer egy tanító a kisdiákoknak az iskolában. És a vallásórás kisdiákok közül többféle válasz érkezett erre a kérdésre, hogy hol lakik Isten. Az egyik gyerek azt mondta, úgy rutinból, hogy a mennyben. A másik gyerek azt válaszolta, hogy a tiszta szívben lakik Isten. Erre jelentkezett gyorsan a kicsi Marci, és a következő választ adta. Isten itt lakik, a mi falunkban, a főutcán, balra az utolsó házban. Meglepetéssel kérdezte a tanító, Miért mondod ezt, Marci? Azért, válaszolt a gyermek, mert amikor apukámmal arra sétáltam, a következőket mondta. Ennek a szegény embernek, aki itt lakik, 8 gyermeke van. Cipész a mestersége, és ő tartja el a vak nagyapát is. Gyakran látnak szükséget, mégis boldogan és békességben élnek együtt. Tudod miért, kisfiam? Mert ott lakik Isten. Hát az én nagyobbik fiamnak nincs még 8 gyermeke, nem is cipész a mestersége, nem is a mi falunkban baloldalt az utolsó házban lakik, hanem a Maros utca 26 szám alatt. Viccelődött is valamikor, hogy az Arad utca 26 szám alól, mert ott kezdtük az életünket, átköltözött a Maros utca 26 szám alá. Vajon ott lakik Isten? Vagy csak ti laktok ott? Néhány más családdal együtt, abban a kicsi új tömbházban? Nagy kérdés ez, engedjük-e a mindenség urát, a Teremtő Istent közöttünk lakni? Úgy, ahogy ő ígéri, engedjük-e közöttünk járni? Szeretnénk-e, hogy Istenünk legyen valóban, és hogy mi az ő népéhez tartozzunk? Mert jaj, hogy egy mai magyar író fogalmaz, nagy bajban van az ember. Ezt már mindenki tudja. De ahol megjelenik maga Isten, a Krisztusban testé lett szeretet, és ahol befogadják őt, és ráadásul ahol egy házasságban a férfi és a nő között az izzó összetartozás élménye megjelenik. Ott ez az értelmetlenül tántorgó, sötét, önveszélyesen dühöngő világ felragyog, és az élet értelmet kap. Lám ezért szeretne a mindenség ura ott lakni, ahol az ő gyermekei vannak, akár házastársakként is. A régi zsidó szent könyvnek, a Talmudnak az egyik mondata így hangzik. A férfi és a nő tűz és víz. Ha közöttük van az örökkévaló, egyesülnek. Ha nem, akkor fölemésztik egymást. Lesz-e a ti társkapcsolatotokból igazi szent egyesülés? Nem csak testben, hanem úgy lélekben. Mert ha nem, akkor egymást föl fogjátok falni és emészteni. Ezért mondta áldott emlékű nagybátyám, mikor egyik utolsó látogatása alkalmával kikísért minket, emlékszel, kedves sógor, te is ott volt, ti is ott voltatok. A kapuban odafordult hozzánk olyan 25-30 éves házasokhoz. Apropó, egy kis utravalót hadd mondjak nektek, ifjú házasoknak, ne egyétek egymást. Ráadásul úgy vezette be, hogy ez egy vegetáriánus tanács ifjú házasoknak. Ne egyétek egymást. Most hát, ahol az örökkévaló jelen van, ott nem emésztik föl egymást a házastársak, hanem egyesülnek. Ezt kívánjuk mi nektek, drága gyermekei. Másként nem jelenhet meg a szerelemmel párhuzamosan az a szeretet, ami isteni eredetű, áldozatos kötőanyag a házasságban. Tudjuk, a szerelem kapni akar, birtokolni akar. A magam élvezete érdekében a másikat meghódítani. Az én előnyöm, az én hasznom érdekében a másikat magam alá vetni. Nagyon sokszor önzés vegyül a szerelembe. De a szeretet adni akar. A szeretet ellenszolgáltatás nélkül kiszolgáltatja magát a másiknak. A szeretet nem köt guzsba, hanem old. Szabaddá tesz. És mi ezt kívánjuk nektek, hogy ezt éljétek meg a ti házasságotokban. Miért van szükség arra, hogy Isten közöttetek lakjon és járjon? És miért van nekünk is, régi házasoknak szükségünk arra, hogy újra és újra átéljük Isten csodálatos jelenlétét? Az, hogy köztünk jár. Mert másként nincs esély a megtartatásra. Viszont azt is tudnunk kell, hogy ha valaki huzamosabb ideig nálunk lakik, ha idegen, akkor rövid időn belül terhessé válik a nálunk lakása. Ezért mondja nagyon találóan a mi közmondásunk, hogy akármilyen kedves vendég, 3 napig untig elég. Ne ilyen vendég legyen Krisztina nálad, Tamás. És fordítva se. Csak azzal tudunk huzamos ideig együtt lenni, lakni, akit szeretünk. Feltétel nélkül elfogadunk. Mert hogy úgy van ez a házasságban is, mint az Istennel való járásban, hogy a másik ember jelenléte olyan, mint egy fénycsóva, mint egy reflektor. És ennek a fényében vagyok kénytelen élni. És a házasságban is, mint az Istennel való intim kapcsolatban, minden lelepleződik. Ott minden átlátszó. Ott már a legbensőségebb titkainkról is tud a másik. Akár csak Isten. És ezért van az, hogy ez az Isten közöttünk lakozása és velünk járása nem is olyan egyértelmű mindenki számára, sőt, sokan nem óhajtják ezt. Ne nézzen bele titkainkba, ne leplezzen le minden kétértelműséget, hamisságot, ne rántsa le az álarcot rólunk. Hagyja meg a mi életünket a maga titokzatosságában és kifürkészhetetlenségében. Most ez az Istennel való közeli kapcsolatban, sem a házasságban. Már nem működik. Mert hogy a házasságban is, akár csak Isten elől, nem lehet elrejtőzni. Rivalda fényben élünk egymás előtt, akár csak Isten tekintetének a fényére. Teljesen lelepleződünk. Saját énünk elviselhetetlen ismeretét, csak Urunk ismerete válthatja föl. Az intimitás tisztító tüzet is jelent. Ezt a tisztító tüzet csak azzal a tudattal tudjuk elviselni, hogy a másik szeret. És a szeret akkor az ő jelenlétének tisztító tüzében elhordozható sok-sok gyarlóságom és gyengeségem is. Tehát ezeket mind sajnos belevisszük a házastársi kapcsolatba. És hát miért van szükség arra, hogy Isten testélet szeretet formájában Jézus Krisztus által jelen legyen, közöttünk járjon, nálunk lakjon. Azért, mert csak ez az isteni szeretet az egyedüli, ami nem tör hatalomra. És ugyanígy egyedül ez a szeretet gazdagít, mert csak ő teheti meg, hogy eltékozolja magát. És ebben a szent tékozlásban ég el a házastársak élete. És aki ezt meg akarja spórolni, az ne várja, hogy boldog legyen a házasságban, és arra sincs esélye, hogy boldogítsa a társát. Egy komoly statisztikai felmérés szerint a mai házasságoknak csupán 5-6%-a igazán boldog és kiteljesedett. Döbbenetes, hogy ilyen kevés. Vajon-e kevesek közé fogtok tartozni? Tamás Bólint, bátor férfi. Nos hát, a házasság két szív egymásba oltása, egymásba ültetése, hogy attól fogva életük végéig egymással legyenek utalva és hangolva. Hogy kiábrázolják Isten jelenlétét magában a házasságban. És erre szentesküvel kötelezitek el magatokat. Mindig csodálkozom, mikor jelentkezik két bátor fiatal ennek a vakmerő lépésnek a megtételét. Ráadásul ennek a nagyon súlyos esküvői szövegnek a kimondása, a fölvállalása. Kérdezhetnénk, hogy miért van szükség erre az esküvőre? Vitatják is akár dogmatikai szinten is ezt. Hogy mi nem esküszünk. Van erre bibliai hivatkozás is. Hogy ne esküdj se az égre, se a földre. Mi meg mégis ezt tesszük. Miért van erre szükség? Azért, mert születésüknél fogva nem vagyunk igazán hajlamosak sem a hűségre, sem a kitartásra. És az eskü kötelez. Nem mi tartjuk meg az esküt a házasságban, hanem az eskü tart meg minket, ha komolyan vesszük. És ezért kell elmondani Isten előtt, emberi tanúk előtt, hogy ez az eskü kötelezzen minket. Néhány rövid perc csupán annak elmondása, de egy egész élet szükséges annak kimunkálásához. Szent eskü megtart, ha komolyan vesszük, és átéljük a csodát, hogy a házasságban Isten által megtartott emberek leszünk, mert hogy Isten színe előtt állva mondjuk ezt az esküt, az ő nevére hivatkozva. Fogadalmat tenni tehát annak a megvallása is, hogy én nem vagyok képes a magam erejéből a hűségre, a kitartásra, a másik elhordozására, jóban és rosszban. És ezért hívjuk segítségül Isten nevét a szent eskü keretén belül, mert egyedül ő a garanciája a hűségünknek, mert egyedül ő hűséges. Én nem tudnék nélküle hűséges lenni. És ez az Isten köztünk lakozásának, velünk járásának a csodája, és ez ad esélyt arra, hogy így ti is átéljétek, nem vagytok létárvák, akkor sem, ha már elszakadtok a szülőktől, mert Istenetek van, ő pedig úgy tekint rátok is, mint az ő megváltott népének a tagjai. És mi azt kívánjuk nektek, drága gyermekeink, hogy ezt a vele járás, vele lakozás csodáját minden nap éljétek meg, és így gyönyörködjetek abban, hogy nem csak ti vagytok egymás számára, hanem elsősorban Isten, a szeretet Ura, aki élettel ajándékozott meg titeket, és aki egymásnak ajándékoz most titeket. Ez az élet Ura a tiétek, és hisszük, hogy ez minden helyzetben elég lesz nektek. Și acum, fiindcă avem și invitați de limba română, aș dori să transmit cuvântul lui Dumnezeu și în limba română. Am citit cuvântul lui Dumnezeu din Epistola Sfântului Apostol Pavel către Corinteni din Epistola a doua, capitolul 6, versetul 16, unde Dumnezeu promite poporului său o să locuiesc cu ei și o să umblu cu ei și le voi fi Domnul lor și ei vor fi poporul meu. Dragii mei, această promisiune divină prima dată se poate citi în Vechiul Testament, în legătura lui Dumnezeu cu poporul său ales, Israel. Dar iată că și apostolul Pavel amintește de această promisiune divină și așa este valabil și pentru noi creștini de Testamentul Nou. Dragii mei, când Dumnezeu zice că El vrea să locuiască cu noi, atunci prima dată stăm pe gândul, oare ar fi bine asta pentru noi? Fiindcă știm cu toții, prezența unui străin pe termen lung în casa noastră este deranjant. Numai cu cel care ești într-o relație de dragoste intimă poți locui împreună. În esența ei, atât creștinismul cât și căsnicia include o întâlnire personală și o descoperire totală. Omul poate să se piardă între mulți zei, dar cel care acceptă pe singurul Dumnezeu, acela se lasă găsit de el. Atât în căsnicie, cât și în prezența lui Dumnezeu, suntem expuși în fața privirilor celuilalt. De aceea, prezența lui Dumnezeu, cât și a partenerului, are consecințe morale. Suntem mereu în lumina reflectorului. Asta ne și deranjează câteodată. Cine dorește într-adevăr ca cartea necenzurată a vieții sale să-i fie larg deschisă și expusă unui control amănunțit? Asta se întâmplă în căsnicie. Și totuși, despre asta vorbește căsnicia, care elimină toate rămășițele vieții personale. În căsnicie, ca și în fața lui Dumnezeu, nu se poate ascunde. Ne descoperim total. Focul purificator a intimității este suportabil numai cu gândul că suntem iubiți. Această convingere însă are un preț enorm. Trebuie să dăm inima noastră cu totul. Asta cere și Dumnezeu de la noi. De aceea spune o veche carte sfântă a evreilor, Talmudul, că femeia Prima dată bărbatul. Bărbatul și femeia sunt foc și apă. Dacă cel veșnic este în mijlocul lor, se unesc. Deci focul și apa. Se unesc dacă cel veșnic este în mijlocul lor. Dacă nu este, atunci se consumă reciproc. Noi vă dorim, dragii noi copii, ca să vă uniți în prezența celui veșnic pentru o viață întreagă și pentru veșnicie. Mai am un citat, după aceea vine o întâmplare relatată în limba română. Citatul spune, bărbatul perfect. Există bărbat perfect, oare? Cristina, ce spui? Nu. Bărbatul perfect este care nu vrea soție perfectă. Deci, în acest sens, Thomas este perfect. Acceptă o soție imperfectă? Și acum, la sfârșit, am lăsat o întâmplare, un caz real, întâmplat la Budapesta, un dialog, de fapt, care este relatat de un scriitor din Budapesta, care încă trăiește. De aceea n-am citit și în limba maghiară, fiindcă cred că cu toții înțelegeți limba română, să nu repetăm această întâmplare de două ori. Haideți, fiți foarte atenți, fiindcă fiecare cuvânt înseamnă foarte mult. Miezul nopții. Sunt obosit, foarte obosit, spune scriitorul respectiv. Am venit cu trenul din Debrețin la Budapesta după o lungă prelegere și o mai lungă dedicare. Am vorbit cu mulți oameni, primesc de la ei foarte mult. Străduiesc să și le dau, dar acum sunt deja obosit. Sunt într-un taxi. Șoferul este la fel de obosit lângă mine. Se vede pe el. A trecut prin roșu. Vau, exclamă speriat. Așa ceva nu mi s-a întâmplat încă. Scuze. De când lucrați ca taximetrist? De 35 ani. Între timp am renunțat, dar nevoia de bani iar m-a pus la volan. Așa greșeală n-am mai făcut niciodată. La ce oră ați început azi? La 12. Am nevoie de bani. Deci conduceți de 12 ore. Asta nu contează. Conduc și 24 de ore. Dar nu știu ce zi era ziua de azi. Sunt zile când oamenii înnăbunesc. Și acum de noapte. Da, vedeți și eu. Un oraș e ca un om. Are suflet. Uneori este liniștit, altădată se zăpăcește pur și simplu. Dar de ce? Asta nu se știe. Fără niciun motiv. Nici starea vremii, nici politica. Nu se uită, nu văd, sunt agresivi, distrași, nervoși. Atunci trebuie să fii foarte atent. Nu se știe ce se poate întâmpla. Și acum, vedeți, am trecut prin roșu. Niciodată în viață n-am pățit așa, niciodată. Nu-i baie, ziua s-a terminat, spun. Numai ca să-l țin cu vorba. Când ajungeți acasă? Acasă? Ei, e mai încolo, domnule. Unde locuiți? Aici aproape. Dar încă nu mă duc acasă. Dar unde mergeți? La soția mea. Ea nu este acasă. Nu. E în spital. Și intrați la ea la ora asta? Da. Fiecare zi. Și de două ori. Și vă lasă și în timpul nopții. Desigur, mă cunosc. Și o treziți la ora asta? De-aș putea, domnule, e inconștientă. De când? Cam de 6 luni. De atunci e în spital? Nu. De 2 ani e în spital. Am sperat că se va vindeca, cu toate că medicul șef nu-i dădea nicio șansă. Eu însă am sperat. Știți cum e omul. La început mai puteam vorbi cu ea. Era bine. Știți, totdeauna ne-a plăcut să stăm de vorbă. Mai ales mie. Hai să discutăm, spuneam. Despre ce? Despre orice. Și am discutat. Și știam că ultima oară vorbesc cu ea. De aceea totdeauna aveam ce îi spune. Fiecare zi. Și ea? Ea nu știa că e incurabilă. Nu i-am spus. Nici medicii. Poate că bănuia, dar vedeți, nu i-am spus niciodată. Se pare, era surprinsă când deodată nu mai putea vorbi. Dar și după aceea am mai stat de vorbă. Cum? Eu i-am vorbit și ea a răspuns cu ochii. Trimitea mesaje prin priviri lungi, amintiri, gânduri. Iar eu am ghicit ce povestește cu ochii săi. Eu i-am spus, iar apoi am întrebat-o. Asta vroiai să spui? Și ea a dat din cap că da. Dar apoi nici din cap nu mai putea da. Numai cu pleoapele dădea semne că da sau nu. Așa citeam din ochii ei ca dintr-o carte. Dar nu numai lucruri practice spunea. Odată transmitea, știu, dragul meu, îți pare rău că 2 ani de zile ai lucrat în străinătate, fiindcă acești 2 ani au căzut din viața noastră. Acum gândești de ne-ar da înapoi Dumnezeu acei 2 ani. Dar să nu-ți pară rău. Asta așa trebuia să fie. Totul așa e bine cum e. Așa lucruri înțelepte spunea, da, și mai înțelepte. Oamenii habar n-au ce transmite ochiul celuilalt. Nici eu nu știam până atunci. Problema era că nici ochii nu îi se mai deschideau. Și nici mușchii obrazului nu îi se mai mișcau. Și acum urmează ceva uimitor, domnule. A învățat să trimite mesaje prin degete. A dat semne morze pe pătura sa. O mișcare însemna da și 2 nu. Ba chiar la început i s-au mișcat și celelalte degete și dacă o plăcea povestea mea, îi dansau degetele pe plapumă. Așa semnala că zâmbea. Ha, ha, ha! Când va știa să râdă nemaipomenit. A fost o femeie scandalos de veselă. Iar apoi, într-o bună zi, și degetele i se opriau. De când? De 6 luni. Și nimic. Nu se mișcă. Fiecare zi sunt la ea și noaptea. Nu poate mânca. Asistentele schimbă infuziile. Nu dă niciun semn de viață. Trăiește? Așa se spune. Dar niciun semn. Și ea știe că dumneavoastră sunteți acolo. Da, de unde? Nimic. Așa e ca și un mort. E absolut indiferent unde sunt. Aici sau acolo, ziua sau noaptea, e tot una. Ea nu mai știe nimic. Dar dacă sunteți așa de obosit, că traversați prin roșu, de ce mai mergeți la ea? Pentru că o iubesc. Dragii mei, cred că asta este singurul răspuns, scurt și concis. Pentru orice situație, pentru că o iubesc, pentru că îl iubesc. și pentru că ne iubește cel veșnic până în eternitate. Amin. Most pedig, miután azzal a szent elhatározással jöttetek ide, hogy házastársi kötelességeitek teljesítésére esküvéssel is kötelezitek magatokat, álljatok fel, és fogjátok meg egymás jobb kezét, és mondjátok utánam az esküt. Deci urmează jurământul. Mondjad először, keresztény férfiú testvére.
Én, Viszki Tamás,
esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság,
egy örök igaz Isten,
hogy ezt a nőt, akinek most Isten színe előtt, a kezét fogom szeretem. Szeretetből veszem előtt, Isten törvénye szerint feleségül. Hozzá hű leszek. Vele megelégszem.
Vele szentül élek.
Vele tűrök, vele szenvedek. És őt sem egészségében, sem betegségében. Sem boldog, sem boldogtalan állapotában. Holtomiglan vagy holtáiglan. Hűtlenül el nem hagyom. Hanem teljes életemben. Hűséges gondviselője leszek. Isten engem úgy segéljen. Mondja te is, keresztény nőtestvérem,
én Szabó Krisztina,
esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök igaz Isten,
hogy ezt a férfiút,
akinek most Isten színe előtt,
a kezén vagyok, szeretem.
Szeretetből megyek hozzá.
Isten törvénye szerint feleségül.
Hozzá hű leszek. Vele megelégszem.
Vele szentül élek.
Vele tűrök, vele szenvedek.
És őt sem egészségében, sem betegségében.
Sem boldog, sem boldogtalan állapotában. Holtomiglan vagy holtáiglan. Hűtlenül el nem hagyom. Hanem teljes életemben. Hűséges segítőtársa leszek.
Isten engem úgy segéljen.
Drágáim, hallotta Isten, és hallottuk mi is a ti szent esküvésteket. Ez eskü alapján református egyházunk nevében megkötöttnek nyilvánítom a ti házasságotokat. Szeretettel kérlek és intelek arra, hogy következetes hűséggel igyekezzetek ehhez a szent eskühöz igazodni, hogy általa és Isten kegyelme által megtartassatok egymás számára az örökké valóság. Gyertek, csendesedjünk imádságra, testvérek! Istenünk, édesatyánk, köszönjük hálaadással, hogy te a szeretet ura vagy. Szeretetből teremtetted ezt a mindenséget, és ajándékoztál életet az embernek. Szeretetből teremtettél Ádámnak társat Éva személyében, és köszönjük, hogy a te szereteted megtestesülése minden házasságkötés. Hisszük, Istenünk, hogy megvalósulhat az a lehetetlennek látszó csoda, hogy ennyire két különböző ember, férfi és nő, te szereteted tüzében egyé válhat, hogy együtt tükrözzék vissza a te isteni arcodat ebben a világban. Áld meg őket. Vigyázz rájuk. Légy hűséges hozzájuk akkor is, amikor ők néha lazítanak a veled való szövetségen. Amikor nem mindig van türelmük egymáshoz. Amikor netán töredezne majd egymás iránti szeretetük. Siess segítségükre, és légy jelen mindig köztük, úgy, ahogy ígérted, járj velük, légy Istenük, hogy ők a te néped tagjai legyenek. Szeressenek téged és az általad létrehozott közösséget, hogy általad és a közösség szerető ölelésében megtartassanak. Istenünk, köszönjük mindazokat, akik által életet adtál nekik, akik áldozatos szeretettel felnevelték, és elkísérték őket. Köszönjük hálaadással, hogy te teszed hálássá fiataljaink szívét is, hogy soha ne felejtsék el mindazt, amit kaptak az ő szüleik által tőled. Istenünk, kérünk, hogy őrizd meg őket egymás számára, hűségben, szeretetben, szelítségben, kedvességben, nehéz pillanatokban adj nekik türelmet, fölfelé tekintést, a jó napokban hálás szívet. Áld meg őket testükben és lelkükben, gyermekeikben, Isten és emberek előtti kedvességgel. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imánkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Következik a gyűrűzás. Nehéz volt eltalálni, hogy melyik a női és melyik a férfi gyűrű. Amit Isten egybe szerkesztett, Isten soha, ember soha nem lesz. Isten áldjon. Tessék, foglaljunk helyet. És most már immár az ifjú házasokat, akik az esküvőn túl vannak, köszönti újból egy énekkel Köpeszi Sándor és a kedves zenész társa Péter. Ismét köszönjük. Testvérek, áldás előtt énekeljük a 462-es ének első versét. 462-es ének első versét énekeljük, gyülekezet énekül. Itt van szívem, neked adom, Uram. Minden jóknak adója, kegyelemnek és szeretetnek gazdag Istene áldjon meg és őrizzen meg titeket. Adjon nektek bölcs és hálás szívet a jó napokban, türelmet a próbák idején. Áldjon meg titeket testetekben és lelketekben, Isten és emberek előtti kedvességben, majd pedig az örökké valóságban, az ő mennyei dicsőségében, örök élettel. Amen. Drága testvérek, köszönjük, hogy kibírtátok ezt a hosszú esketési szolgálatot. Hadd jutalmazzunk meg türelmetekért. Egy kis elemózsiával szeretnénk mindenkit meghívni itt az udvaron, a gyönyörű október közepi napsütésben. Szeretnénk megkínálni mindenkit egy kalácssal, egy üdítővel, ásványvízzel. Maradjunk még egy kicsit, beszélgessünk, ismerkedjünk, örüljünk együtt az itt párral. A vendéglőben meghívott testvérekkel közlöm, az az ifjú pár külön kérése, hogy igyekezzen mindenki pontosan 14 órára ott lenni a vendéglőben, mert az ottani együttlét egy olyan meglepetéssel fog kezdődni, amin szeretnénk mindenkinek a jelenlétét fontosan. Ha valakinek nincs mivel fölutaznia a bükkbe a vendéglőhöz, kérem, hogy jelentkezzen és szóljon. Nem tudom, Albert Emese itt van-e? Igen, ott hátul. Állj csak fel, légy szíves. Jó. Emese ott lesz a hátsó asztalnál, lehet neki szólni, aki nem tudja, hogy mivel menjen föl a vendéglőhöz, szóljon Emesének, ő összesíti, és itt vannak autós emberek, akiknél biztos vannak helyek, és szívesen segítünk az utaztatásban. Esetleg olyanok is jelentkezhetnek Albert Emesénél, akinek az autójában van szabad hely, és szívesen befogad utitársul fel a vendéglőig, hogy segítsenek a szállításban. Köszönjük szépen, Isten velünk, viszontlátásra várunk tehát mindenkit kint az asztaloknál egy kis megvendégelés céljára.